Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velem megint ezen a héten. Ez volt ez az előadás sorozatnak az utolsó felvonása, és a tervezett témám az volt, hogy még most ugye Hanuka jön, mégsem egy hanukai témáról szóltam volna, hanem valamilyen módon azért kapcsolódik a Hanukához is. A DNS kérdés, és a DNS, és hogy hogyan használható-e a DNS a zsidóság, a zsidó identitásnak a megállapításában. Egy nagyon-nagyon fontos, kicsi, mondjuk úgy, hogy tudományos háttér. Hogyan viszonyulunk a tudományos eredményekhez? Ugye sokan abban a szerintem egy nagyon-nagyon komoly hibába esnek, hogy azt gondolják, hogy a zsidó vallás nem egy igen előremutató, és nagyon-nagyon mondjuk úgy, hogy progresszív módon kezeli a hagyományokat. Ezzel szemben viszont, hogyha a Talmudot megnézzük, a Talmud azt mondja nekünk, hogy hochma bagoyim ta'amin, hogyha a bölcsességet, a népek bölcsességét értsd, a tudományt, el kell fogadnod, hogyha be tudod bizonyítani, és látszik azon, hogy a tudományos háttere bizonyos dolgoknak, amikről ők beszélnek, az úgy történik, ahogyan ők ezt leírják, akkor nekünk semmi okunk nincs arra, hogy ez kétségbe vonjuk. Az egyik ilyen nagyon érdekes kérdés az, hogy mikor ér véget a sabát. Nem tudom, hogy ezt tudjátok, hogy mikor jön a sabátnak a vége. A középkorban még a zsidó talmudtudósok is egy nagyon érdekes vitára vezették vissza a kérdést. Méghozzá a Talmudban olvassuk, hogy mi a napnak az útja. A rabbik azt mondják, hogy amikor a nap lemegy, miután lemegy a horizont alá, visszamegy az éj függönye mögé, mögötte visszajön a túloldalra, és alul megint újra föl. Tehát mondjuk úgy, hogy a visszaútja nyugattól keletre, az ugyanúgy ugyanazon a pályán történik, csak éppen az éj függönye mögött. Ezzel szemben viszont a Talmud azt mondja, hogy ezzel szemben az aténi bölcsek, vagy Hartmiaban, a görög bölcsek azt mondják, hogy amikor a nap lemegy, akkor alul megy föl a túloldalra, és alul jön vissza a keleti oldalon. Azaz mondjuk úgy, hogy a korabeli kozmológiai ismereteik alapján az egyik azt mondta, hogy a nap az ugyanúgy az égen van, a másik pedig azt mondta, hogy nem, valamiféle bolygórendszer van, mint amilyen. És erre jön Rabbi Jogan, Nire li divrei Hachmeia van. Én azt gondolom, személy szerint, hogy a görög bölcseknek van igaza. Azaz a rabbik már akkor is eljutottak arra a pontra, hogy azt mondják, hogy figyeljetek, az empirikus, legalábbis a tapasztalati úton én úgy gondolom, hogy nem a mi modellünk az, ami működik, ahogyan mi ezt az időjárás, a nap útját próbáljuk számolni, és ami alapján mondjuk úgy, hogy akár a rendes napi órákat is beazonosítanánk, hanem használjuk a görögöknek a tudományos modelljét. És éppen ezért egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha mi a külvilágtól, tehát nem csak a vallási irodalomban, nem a vallási forrásokból olyan dolgokat tanulunk, amiről be tudjuk bizonyítani tudományos módszerekkel, hogy az a világon úgy működik, erre mondja a Talmud, Chochma bagoyim ta'amin. Hidd el a világ népeinek a bölcsességét. Hogyha olyan bölcsességről van szó, amit be lehet bizonyítani, azt nekünk el kell fogadni. És éppen ezért a tudomány nagyjából ez az a hangnem, ami a zsidó klasszikus, rabbinikus irodalomnak is a hozzáállását a modern tudományhoz befolyásolja. Értsd, elfogadjuk a modern tudománynak a bizonyítható állításait. És hogyha a modern tudomány olyan dolgokat hoz a tudomásunkra, ami segíthet abban, hogy a vallásos életet, illetve a vallásnak a törvényének a betartását elősegítsük, akkor mindenképpen. Az egyik ilyen érdekes téma, ami az utóbbi időkben nagyon-nagyon, mondjuk úgy, hogy klasszikus, vagy nagyon aktuális lehet, ez a különböző DNS tesztek. Én is mondhatom, hogy beleléptem ebbe a csapdába. Nagyon-nagyon izgalmas. Várjál, kapcsold be a mikrofonodat, Anci. Nem hallok.
Csak egy kérdés, hogy
Igen?
te is elküldted a DNS-t, és hogy kik a rokonaid?
Így van, így van. Én is.
Mert ez az őrület van most.
Én is, és a feleségem is bele játszott ebben.
Beleálltatok, igen.
És az az igazság, hogy nagyon-nagyon izgalmas. Ugyanis ez önmagában egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyi információt ad ki ez alapján az ember magától, néha olyan forrásoknak, akikről nem lehet tudni, de például nem tudom, hogy arról hallottatok-e, hogy az utóbbi, nem is tudom, hogy években, gyakorlatilag az utóbbi pár évben rendkívül fellendült az, főleg az Egyesült Államokban, ahol a szövetségi nyomozó iroda, az FBI-nak hozzáférése van ezekhez az adatokhoz, ugyanis a legtöbb ilyen DNS-teszt, amit az ember ma csinál, ez nem itt helyben történik, és nem feltétlenül a mi személyiségi jogi törvényeinket fog követni, hanem az Egyesült Államokét, ugyanis az a DNS-teszt, amit én például személy szerint és a feleségemmel együtt közösen megcsináltatok, ahhoz az adatokat Texasba kellett küldeni, ami azt jelenti, hogy nem esik az európai szabályozás alá ezeknek a forrásoknak felhasználása. Jó ez, nem jó ez? Ez egy nagyon nagy kérdés. Ez egy igazából ez a modernitásnak egy nagyon izgalmas kérdése, hogy hogyan viszonyuljunk azokhoz az adatokhoz, amik kijönnek, amik kikerülnek tőlünk. Nem véletlen, Anci, biztos vagyok benne, hogy te is találkoztál már azzal, hogy elérsz egy websájtra, mit tudom, én nagyon érdekel, én például szeretem a gitárokat, és rákattintottam egy gitárra, megmondtam, nézzük, mibe kerül, és utána
állandóan ez hozza föl.
4 héten keresztül, teljesen irreleváns. Miért? Mert gyűjti rólad az adatokat. Ezek az adatoknak a gyűjtése, ennek van egy hátulütője, az, hogy nagyon sok minden kiderül rólad. Másrészt viszont ez nagyon sokban segíthet is, hogyha olyan dolgokat tudsz meg magadról, amiket amúgy nem tudnál meg. Tehát bízom benne, hogy eljut majd a tudomány arra a pontra, amikor azt fogja mondani, hogy figyelj, az alapján, amit te megosztottál velünk, neked nagyon oda kell arra figyelni, például, hogy milyen ételeket eszel. Mert hogyha ezt és ezt az életmódot folytatod, akkor X és Y a valószínűség annak, hogy Z megbetegedésed lesz bizonyos korban. Mert ezek az információk kiderülnek. Én éppen azért nem vagyok teljesen, nem látom teljesen ördögtől valónak ezt a, hogy ennyi információ az emberről kiderül. Természetesen azért nagyon nagy probléma, hogy kinek a kezébe kerülnek ezek az információk. Ami érdekes volt, csak így a személyes tapasztalat, a személyes sztori, hogy mi jött ki a DNS eredményeink közül. Valószínűleg azt már említettem nektek, vagy ha nem, akkor tudjátok. Én is személy szerint egy, mondjuk úgy csúnya szóval, vegyes házasságba születtem. Édesapám nyugodjék békében nem volt zsidó. Mondjuk úgy, ez a szerencsésebb zsidó vegyes házasságok, ahol egy édesanyja után azt tudjuk, hogy a gyermek zsidónak számít. És éppen, igen, Anci?
Nem, én is.
Ja, ez egy, vannak szerencsések, és vannak a szerencsések. Ez egy történelmi tény, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt évszázadban mondhatni ezek a vegyes házassági történetek, és még egyszer nem, emberileg nem, semmit nem akarok elítélni. A vallásnak eléggé, mondjuk úgy, hogy fekete-fehér képe van arról, hogy mi az, ami szabad, és mi az, amit nem. De így vagy úgy, nagyon érdekes volt számomra, és kíváncsi voltam, hogy milyen eredményt hoz. ez a vizsgálat. És a vizsgálat azt az eredményt dobta ki, hogy 52%-ban vagyok askenázi zsidó. Ami eléggé meglepő. Természetesen van egy hiba küszöb, ami alapján ezeket megsatszolják. Mindjárt át fogunk arra térni, hogy pontosan mik azok az információk, amik alapján ezeket meg tudják satszolni. De számomra az egy érdekes információ volt, hogy apai oldalon is valahol a családba valamilyen módon zsidó származás belekerült. Én természetesen ezt a 2%-ot el lehetett volna mondjuk úgy hibafaktorként is könyvelni, amiért nehéz, mert eddig a statisztikai alap, ezek, ahogyan ez működik, bizonyos szekvenciákat a DNS-en megnéznek, és bizonyos úgynevezett haplócsoportokat összeállítanak, amik jellemzők egy adott népességre, a népességnek egy adott csoportjára. És ami szinte lehetetlen, hogy valakinek 100%-os askenázi hátteret, vagy bármilyen zsidó hátteret adjunk, valamilyen százalékban más információnak is jelen kell lennie. Ezzel együtt van egy fiatalember, egy kedves barátom, akinél 100%-ot láttam, ahol 100% askenázi zsidó hátteret dobott ki az analízis. Viszont ami érdekes, hogy tényleg 2-3 héttel ezelőtt valaki rám írt, ugyanis a website, amin csináltam, ez most nem a reklámnak a helye, de ő megkeresi azt, hogy egy adott országban milyen rokonságok, a DNS alapján milyen rokonok lehetnek még. És kidobta, hogy él Ludwigshafenben, ami egy komoly katonai támaszpont Németországban, a Rajna völgyénél, nem olyan messze, Speyertől, Mainztól. Él egy Gabor Balla nevű fiatalember 50-es éveiben jár, aki a DNS alapján körülbelül másod unokatestvér, vagy az édesapja lehet első unokatestvér. És valóban, és kapcsolatba léptünk, és felhívtuk egymást. És tényleg kiderült az, hogy az ő nagyapja és az én édesapám, ők féltestvérek voltak. És ami azt jelenti, hogy az én nagyapám és az ő dédnagyapja az ugyanaz a Balla János, aki Sátoraljaújhelyről származott. Ami érdekes, hogy nála is kidobta a rendszer, és ezzel a kérdéssel fordult hozzám, hogy tudok-e valamit arról, hogy a családban voltak-e valamiféle zsidó származás. Miért? Mert az ő genetikai térképen az szerepel, hogy olyan 5,5%-ban askenázi zsidó háttérrel érkezett, ami nagyon nehéz az édesanyja részéről, mert az édesanyja, hogy került Németországba ez a Gábor Balla, az édesapja, azaz az én édesapámnak a az unok fú, bocsánat, ezt
Most a unokaöccse,
unokaöccse,
unokapátja,
unokaöccse,
igen.
az ő édesapja volt az én édesapának az unokaöccse, nem unokaöccse, de
Nem.
mi unokaöccse, igen. Ő egy németországi lányt vett el feleségül, mikor a lány Budapesten az NDK és a szocializmus ideje alatt orvostanhallgató volt, és a házasságkötés után hova költöztek? Ugyanabba a városba, ahol én élek, Lipcsébe, és kiderült, hogy ez a Balla Gábor, aki mondjuk úgy, hogy a gyermekeinek a másodunoka testvére, ő ugyanúgy született, ahol mi most jelenleg élünk, Lipcsében, ami nagyon izgalmas, és neki is a családban valahol ez a 4-5% zsidó vonal bejött a családban. És megkérdezte, hogy tudok-e róla, és a válaszom az volt, hogy sajnos fogalmam sincs. Nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy valamiféle zsidó kapcsolat lehetett a családban, de mondjuk az 5-6% közötti eredmény az azt jelenti, hogy ilyen 5-6 generációra visszamenőleg rész. A probléma akkor jelentkezik, mikor ezeknek az eredmények alapján valaki elvégzi a tesztet, és azt mondta, az eredmény azt mutatja ki neki, hogy pár százalékban askenázi zsidó háttere van. Statisztikailag megmutatva, mi gyakorlatilag az európai népesség, biztos vagyok benne, hogy nincsen olyan ember, aki az elmúlt 500 évben ne találna közös rokon. Mi az európai népességben ez egy gyakorlati téma. Vagy egy mondjuk, hogy egy gyakorlati tény. Statisztikailag nézve. Ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nehéz viszonyulni ahhoz, hogyha egy ilyen teszt, vagy egy ilyen website azt dobja neked ki, hogy neked askenázi zsidó háttered van, mert ez a szó legszorosabb értelmében nem bizonyít az ég adta a világon semmit. De, és itt jön a érdekes de. Nem csak egyfajta DNS létezik. Nagyon-nagyon kicsi háttér. Egy átlagos embernek 23 kromoszóma párja van. Arról hallottunk, hogy sajnos van például a Down-szindróma, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon több kromoszóma kerül a
24, igen,
DNS-hez.
egyet több.
Ez egy rendellenesség, de a 23 kromoszóma az a,
Igen.
és a, ez a 23 kromoszóma pár, aminek a fele az édesanyától jön, a fele pedig az édesapától. Tehát az biztos, hogyha valakinél valami, az ő genetikai összetétel az biztos, hogy 50% az apai és 50% az anyai oldalról. És ezek a kromoszómák, ezek DNS-ek. Viszont van egy kromoszóma, ez az úgynevezett mitokondriális DNS. A mitokondriális DNS, nem tudom, hogy emlékeztek ki még a biológiai tanulmányaitokból, a mitokondrium az a sejtekben az a sejtszerv, vagy sejt, azt hiszem, jól mondom, hogy sejtszerv, a sejteknek az a része, ami energiát termel. Ami a beérkező tápanyagot képes átalakítani energiába, és ezek a mitokondriumok, ezek szintén tartalmaznak DNS-t, ezek általában kör alakú DNS-ek, és a mitokondriális DNS-ek csak és kizárólag az embereknél az édesanyától származnak. Ami azt jelenti, ugye az a valószínűleg tisztában vagytok, hogy ugye az a klasszikus kiszámít a halakha szerint zsidónak. A halakha szerint, a zsidói vallások szerint, a klasszikus rabbinikus vallások szerint az számít zsidónak, akinek az édesanyja zsidó, vagy aki a zsidó vallásra áttér. Ha valaki születési jogon zsidó, az azt jelenti, hogy az édesanyja zsidó volt. És egyébként hozzáteszem, hogy ez alapján, mivel tudjuk, hogy ez az MT DNS, az a mitokondriális DNS, ez anyától származik, ez alapján az egész emberiségnek egy darab ilyen típusú DNS-re kell, hogy legyen, méghozzá Évától, Ádámnak a
Ősanya.
felesége, az emberiség ősanyától, hogyha a képbe nem kerülne még bele ugye a mutáció. A mutáció azt jelenti, hogy bizonyos időközönként egy-egy szekvencia átalakul, és ezeknek a szekvencia, ez igazából ez a mutáció az, ami a genetikusoknak segít abban, hogy vissza tudják vezetni, hogy egy-egy népcsoport, egy-egy populáció hogyan viszonyul milyen kapcsolatban áll egymással. Tehát általában ezek az X kromoszómákhoz kötve, a lényeg, hogy ez a mitokondriális DNS, megmondom őszintén, hogy én nem vagyok biológus, nem értek teljes mértékben ez a témához, és ezt még egyszer szeretném leszúrni, ez nagyon-nagyon gyakran, mikor tudományos témákról beszélek. Természetesen nem vagyok profi ezekben a témában. Megpróbálom ezeket amennyire lehet megérteni, de nem mindig sikerül teljes mértékben, főleg ezeknél a témáknál, ugyanis látni fogjátok, hogy itt vannak még nagyon-nagyon komoly statisztikai faktorok is abban, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez az információkat, amiket ezekből a DNS-ekből tudunk kinyerni. De a lényeg, hogy egy 2006-ban született tanulmány alapján az áskenázi zsidóságnak a 70%-a, aki ma áskenázi zsidóként definiálja magát, 70%-a négy haplócsoporthoz. A haplócsoport az ért, hogy ez a mitokondriális DNS gyakorlatilag megegyezik, vagy ennek a bizonyos legnagyobb láncolat, a szignatúrája mondjuk úgy megegyezik, ami azt jelenti, hogy az askenázi zsidók, az európai zsidóknak körülbelül 70%-a ugyanattól a négy ősanyától származik. Valószínűleg akiket, az, ha jól tudom, akkor a tudománya körülbelül a 8.-9. századra lőtt be a mutációk száma alapján. Tehát a második század környékére, nem, most nem tudom jól, nem
De
tudom.
a lényeg az, hogy nem a négy ősanya.
Nem a négy ősanya, hanem ez négy zsidó asszony, aki a
Asszony.
diaszpórába
Már.
Európába került el. Akiknek a jó eséllyel mindenki, aki mondjuk aki akár ebben a beszélgetésben most részt vett, amit itt mi a Webisiben tartunk, és askenázi zsidóként született, nagyon jó eséllyel egyike ennek a négy haplócsoportnak. És ez alapján lövik be egyébként ezek a websájtok is, tehát hogyha például visszatérve, nem magam propagálása, de mikor nekem azt mondja a rendszer, hogy 52%-ban vagyok askenázi zsidó, az azt jelenti, hogy ez a 52%-ban felelhető ez a haplócsoport, ami alapján bele lehet bőni, hogy a még egyszer mitokondriális DNS alapján, hogy ebbe a csoportba beletartozom. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez csak egy százalékos arány, ami nem bizonyít semmit. Ez csak egy valószínűség. Hozzájön még ehhez egy nagyon-nagyon komoly matematikai modell. Ez a Bayes tétel. A Bayes tétel igazából egy nagyon-nagyon komoly matematikai eszköz, amit valószínűleg most, aki a beszélgetésben van, a Tamás, mint közgazdász, valószínűleg egy sokkal jobban el tudnám magyarázni, mint én. Igazából azt itt a relatív valószínűségekről szól a dolog, hogy ha két információm van, mondjuk úgy, hogy ha van egy adott genetikai kód, amivel az ember rendelkezik, és tudom, hogy nagyjából mekkora ez előfordulási valószínűség a teljes népességben, illetve az, hogy valaki zsidó, ezt a kettőt, hogy a kettőnek hogyan, ez a kettő információ hogyan viszonyul egymáshoz, ezek sokkal kevésbé viszonyulnak egymáshoz, mint az ember azt gondolná a matematikai modell alapján. Éppen ezért csak nagyon-nagyon előre kivetítve a sűrűnek a végét, nagyon-nagyon jó viszonyítási alapot tudnak adni, hogyha egy ilyen tesztben a mitokondriális DNS-ek hasonlóak, de csak egy példa, hogyha megpróbálom ezt most megfogalmazni, és lehet, hogy nem fog jól sikerülni, mert megmondom őszintén, a matematikai modell annak ellenére, hogy ezt valahol én még az ős időkben, amikor egyetemre jártam, a valószínűség számításból tanultok, de megpróbálom ezt egy példát. Hogyha 20%, ha a népességnek vagy az áskenázi zsidóknak 20%-ában előfordul egy ilyen DNS szekvencia, viszont a nem zsidó népességnél pedig ez 0,2%. Ha van, akitől 50%-ban nagyobb az esély, 50%-ban az esély az arra, hogy ha valakinél ezt mondták, hogy 99%-ig zsidó az illető. Hogyha valóban 50% lenne ennek az előfordulási valóság. Hogyha csak 50%, ha csak 1%, akkor viszont már ez bőven 50%-kal esik. Nem tudom, hogy tudjátok, mit próbáltok elfelejteni. A lényeg az, hogy a valószínűség annak, hogy egy ilyen DNS teszt, amit kihoz, és az ember tényleg zsidó, ez egy picivel, lényegesen kevesebb, mint az ember ezt gondolna. Hogyan viszonyul a zsidó identitásnak a beazonosításához a talmudi irodalom? Az egyik forrás, ami ebben nekünk a mai napig egyébként hozzáteszem, hogy ez a Shulchan Aruchnak, az a zsidó vallásjog alapkönyvének egy nagyon-nagyon fontos témaköre a házasságoknál, és az, hogy az ember kíván házasodhat, az egyik ilyen forrásunk, ami a Talmudban előfordul, ez a Pesachim traktátusban, ami nem csak azzal a Pészákkal foglalkozik, amit mi ma ünnepelünk, hanem amilyen az annak idején a templomban volt. És a Pészáki ünnepségnek, a széderestének az egyik ismérve az, hogy csak és kizárólag zsidó ember lehetett Jeruzsálemben, zsidó vehetett részt a Pészáki áldozatból bemutatott vacsorán, illetve aki körül volt megélve. És a Talmud szerint volt egy nem zsidó ember, aki folyamatosan azzal jött elő, hogy ő bizony Jeruzsálemben minden évben hogy mondjam, minden évben azzal próbált villogni, hogy ő Jeruzsálemben a Pészaki áldozatból ebbe. Azt mondta Rabbi Uda ben Betéra, az egyik rabbi, azt mondta neki, hogy hozzon egy darabot a farokból, a farokban található zsírokból, amit az illető hozott, és az illető hozta. És miért jelent ez egy problémát? Mert hogy ez egy olyan dolog volt, amit nem lehetett megenni. És mikor az ember ezt a hibát elkövette, akkor elkezdtek kutakodni nála, és valóban megtalálták azt, hogy az illető nem volt zsidó. A történet igazából az következik, hogy első körben, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha valaki megérkezik a közösségünkbe, és azt mondja, hogy én zsidó vagyok, akkor első körben mi hiszünk az illetőn. Ez például egy nagyon-nagyon komoly jelentőséggel bír, amikor valaki megjelenik a zsinagógában, és azt mondja, hogy szeretném, hogy engem felhívjatok a Tórához. Ha nem ismerik az illetőt, de az illető azt mondja, hogy ő zsidó, akkor első körben, és nincsen okunk ennek az ellenkezőjének a feltételezésére, akkor megadjuk neki ezt a kabolét
lehetőséget.
és a lehetőséget, és felhívjuk. És a talmudisták viszont azt mondják, hogy ez mondjuk egy alapvető dolgokra rendben van, viszont hogyha az illető be akar házasodni, az már egy másik kérdés. Amikor a közösségünk tagja akar lenni, és nem csak egy egyszerű látogatás, akkor bizony utána kell járni, meg kell nézni, hogy mi az, ami alapján ez az ember azt mondja magára, hogy ő zsidó, mik azok a bizonyítékok arra, hogy ő zsidó. És ez a mai napig egyébként a vallásos világban ez tényleg így is szokott történni, hogyha valaki vendégként érkezik egy közösségben, nem szokták a papírjait kérni. Még hogyha azt mondja, hogy Kohén vagy nem Kohén, Lévi, felhívják a Tórához. Ebből soha nem szokott probléma lenni. Amikor az ember viszont házasodni akar, akkor viszont papírokat kell felmutatni, és ez valószínűleg a mai napig is így van helyen. És az egyik fontos faktor ebben, hogy mekkora valószínűségnek kell, hogy legyen az, hogy az illető zsidó vagy sem. Ezeket akkor szoktuk elfogadni, amikor az alapján, azokat az a környezeti változatok alapján, amiket az illető nekünk reprezentál, akkor azt lehet mondani, hogy zsidó. Egy nagyon érdekes kérdés, ami felmerült, ez már most már kicsit előrébb ugrunk a 18. és 19. században, hogy mik számítanak bizonyítéknak arra, hogy valaki zsidó. Chaim Volozsin, aki a Vilna Gaonnak volt a tanítványa, a híres Vilnai Gaonnak volt a tanítványa, írt egy nagyon-nagyon fontos Huthámesülás címen egy nagyon-nagyon fontos responzum könyvet, egy gyűjtemény annak a kérdéseknek, ami elé kerültek. És ő egy helyen azt mondja, hogy ha valaki oda jönne hozzánk ma, és azt mondja, hogy zsidó, de nem beszél jiddisül, akkor a többséget vesszük számításban, mert a zsidóknak a többsége beszél jiddisül. Ez, még egyszer, ez a 18. század vége, 20., 19. század első fele, amiről beszélünk, Rav Chaim Volozsin, főleg a 18. század végén és a 19. század elején. És ő azt mondja, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy zsidó és beszél jiddisül, akkor ez egy olyan faktor, ami elvileg elfogadható. Később, természetesen már a 20. században és a 19. század második végén azt mondták, hogy ez a 18. század végén még igaz volt. De a 20. századra ez már nem jellemző. Hogyha csak téged megkérdezlek, Anci, hogy nálad a családban ki az, aki beszél még jidisül, vagy ki volt az, én például azt sem tudom, hogy az én nagyszüleim beszéltek egy jidisül, azt viszont tudom, hogy a feleségem nagyszülei jidisül beszéltek. Amikor a feleségem nagymamája, aki Ukrajnában született, és 1997-ben Németországba kerültek, akkor is már jóval 70 éven túl volt. Neki Németországban szinte hazai pálya volt, mert a jiddis alapján ő tökéletesen értette a német nyelvet, és az ő férje, a feleségem nagypapája, nyugodjék békében. Nekik még jiddis volt az anyanyelvük, és ők ezt a nyelvet nagyon jól birtokolták, és bizony az ő korukban még ez a zsidó identitásnak a bizonyítéka is volt, hogy ki az, aki a 20. században jidist beszélni, és nem lenne zsidó. Rav Chaim Volozsinnek a bizonyítéka olyan helyzetekben, amikor még egyszer nem szűkítenek el, hogy ki akarjuk szélesíteni azt a kört, amire ez igaz, hogyha valaki jidisül beszél, az bizony egy bizonyíték arra, hogy az illető valóban zsidó háttérrel érkezik. Rav Chaim ezt a negatív irányba használta, hogy aki az ő korában nem rendelkezne jidis tudással, az bizony más módon kell, hogy igazolja az ő zsidó identitását. Tehát a kérdés az, hogy még egyszer mi alapján megyünk, hogy a többség. A többségi elv a Tórában nem csak a a személyes identitásnál, hanem majdnem minden területen előjön, például a kóserságnál, hogyha valaminek a többsége kóser, akkor arról azt gondoljuk, hogy kóser, erre egy nagyon-nagyon jó példa, hogy még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a teheneknek egy nagyon nagy része különböző betegséggel rendelkezik, ha ezt tudjuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy mondjuk 10 tehénből, hogyha tejet nyertünk, akkor biztos, hogy egyik vagy másik a teheneknek olyan elváltozással rendelkezik, ami ezt a tejet gyakorlatilag érvényteleníteni. Viszont mindegyik tehérről azt mondjuk, hogy ez olyan, amelyik a többséghez tartozik, anélkül, hogy belelátnánk a belső szerveibe, és éppen ezért a kikerülő tej az kóser, és ez az ok, amiért egyébként a mai világban is, annak ellenére tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok tehén problémás génkezelés vagy hormonális kezelés miatt esetleg belső elváltozással rendelkezik, ennek ellenére fogyaszthatunk tejet, mert a többségi elvet követjük. Érdekes kérdés egyébként a volt szovjet tagállamokból érkező zsidóknak az identitása. Ugye az egyik Moshe Feinstein, az a 20. század egyik legnagyobb rabbinikus szaktekintélye az Egyesült Államokban. Ő azt mondta, hogy a többséget követjük, és ő 3 faktort jelölt meg a volt Szovjetunióból érkező zsidóknak az azonosítására, és ez pedig a következő 3, amiből a 3-ból, ha 2 jelen van, akkor ő azt elfogadja, akkor az illetőt erről mondjuk úgy, hogy bizonyítani lehet a többségi elv alapján, hogy az illető zsidó. Mik voltak ezek? Az egyik az, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, a volt szovjet tagállamokban, hogyha valaki született, akkor a születési anyakönyvi kivonatba belekerül a nemzetiség. És a zsidóknál ez oda került belőle, hogy Jevre, például a feleségemnek a születési anyakönyvi kivonatában 1983-ból oda van írva, hogy nemzetiség Jevre, zsidó. De azt is tudjuk, hogy bizony ezeket a korrupciónak a nagyon-nagyon magas szintje miatt elég könnyen lehetett hogy mondjam, manipulálni, hogy megfelelő információk kerülnek oda. Egy másik információ amellett pedig a zsidó neveknek a használata. Hogy bizonyos nevek a zsidó népességben sokkal gyakrabban fordultak elő, illetve természetesen, hogyha valaki azt mondja, hogy Meiszejevics, ami azt jelenti, hogy Mózesnek a fia, ami azt jelenti, hogy Ben Moise, valószínűleg, vagy Jákobnak hívják, ezek elég gyakori voltak a zsidó népességben a volt Szovjetunióban, és éppen ezért, hogyha mondjuk ez a faktor is ott van, plusz még a bejegyzett zsidó státusz, ez a 2 már a 3-ból pozitívan befolyásolna a döntést. Mi volt a harmadik faktor? A harmadik faktor pedig az, hogy az illető tisztában van azokkal, hogy mik azok a zsidó szokások, miket ír elő a zsidó vallás, esetleg a zsidóság nyelve, például a héber nyelv. Egy nagyon érdekes kérdést is hallottam, amikor egy rabbi elé azt prezentáltak, hogy tudsz-e valamit mesélni arról, hogy amikor a szüleid valamit a zsidóságban, ahogyan megérték az ünnepeket, és azt mondja, hogy én bizony nem emlékszem arra semmire, viszont arra emlékszem, hogy mindig a zsidó ünnepek előtt a nagymamám, a nagypapámnak vett egy új pár zokni. Miért? Miért vett volna pont egy új pár zoknit az ünnepek előtt? Mert, ahogy később kiderült, a nagypapa kohén volt, kohanita, papi
Le
származás.
kellett venni a cipőjét.
Pontosan, mikor dühtenolni felmentek
Igen.
minden ünnepekkor, akkor
Áldás, igen.
meg kellett áldani a közösséget, akkor le kellett venni a cipőjét, le kellett húzni a cipőt, és a nagymama nagyon szégyelte volna, hogyha nem szép, tiszta, új zokni lett volna a nagypapán. Éppen ezért mindig az ünnepek előtt kapott a nagypapa egy vadonatúj, szép pár zoknit. ami manapság ez sokkal könnyebben elérhető, mint pár évtizede volt, de ez egy szintén egy olyan faktor, ami komolyan segített abban, hogy az illetőnek a zsidó identitását be lehessen lőni. Ugye az anyai oldalról volt, az anyai nagymama csinált ezt a nagypapával, aki odafigyelt a kohanita szokásokra. Érdekes módon emlékszem, amikor a feleségem még jóval a házasságkötésünk előtt, ő is ugye, mint egy Szovjetunióban élt zsidó, ők is itt komolyan vették azt, hogy a szokásokat meg kell nézni. Nála nem volt nagy probléma, mert a nagyszülők, az anyai nagyszülők mind a ketten jidis anyanyelvűek voltak, a feleségemnek a nagypapáját úgy hívták, hogy Pészach. Ez volt a keresztnek
No.
nyugodjai békében. Pészach ben Jidl. És mind a kettőnek nagyon-nagyon tiszta és egyértelmű hagyományuk volt arról, hogy a zsidóság honnan. A Pészach nagypapa, ő valahol még Lengyelországban született, akinek a születéséről semmilyen dokumentum nem maradt fönt, mert ott még születés anyakönyvi kívánatok sem voltak. Azt se lehetett tudni igazából, hogy mikor született pontosan, úgyhogy csak be kellett mondani egy nevet, vagy egy időpontot a háború után a születésnek, de a zsidóságnak a megélése, illetve az náluk soha nem volt kérdés. Viszont ez hogyan jött át például a feleségem generációjában? A feleségem generációjában az volt, hogy Hanuka geld. Hanukakor pénzt kaptak. De ez tényleg pénz volt, ami azt jelenti, tudták, hogy ebben az ünnepi időszakban a nagymama jön, meg a nagypapa, és tőlük kapnak mindig egy nem tudom hány rubelt, vagy nem tudom, hrivnyát még az ukrán időszakban. És ennek van tényleg egy halachikus háttere, hogy tudjuk, hogy a Hanuka geldnek a szokása, amiről még a rabbik is írnak, hogy ebben az időszakban szokás volt szegény gyerekeknek alamózsiaként, cedekaként hanukai ajándékokat adni pénz formájában. És ezek az apró hagyományok, ez a harmadik kategória. Ramosi Pásztán azt mondja, hogy még egyszer az egyik az, hogy van a dokumentum, amiben ugye nem a zsidó, hanem az orosz vagy a szovjet autoritásoktól belekerül valami, hogy az illető zsidó. A második faktor az a zsidó név, az zsidó, vagy a zsidó nyelvnek a használata, így is. A harmadik pedig az, hogy az illető tényleg tisztában van azzal, hogy milyen hagyományokat éltek meg a gyerekek. Ebből a három, vagy a szülők. Ha ebből a háromból kettő jelen van, azt mondja, hogy ez bizonyíték arra, hogy az illető zsidó háttérrel öltözik. A mitokondriális DNS-re visszatérve. Ez egy nagyon-nagyon fontos, biztosak, Osher Weiss, az egyik jelenleg élő legnagyobb autoritás Izraelben. Ő nagyon-nagyon sokat és nagyon mélyen szántóan írt a témáról. Sajnos nem volt alkalmam annyira beleásni magamat, hogy végig olvassam mindent, amit ő írt a témáról. Viszont ő, illetve az ő álláspontja, ő azt mondja, hogy ha ez valami más faktorral együtt összejön, tehát hasonlóan, mint a Moshe Feinstein, hogy az illetőnek nincsen bizonyítéka arra, hogy ők teljes mértékben zsidó háttérű, nincsenek dokumentumok. De mondjuk vannak családi hagyományok, esetleg egy családi fénykép egy ünnepségről, ami valamiféle zsidó jelleg volt, plusz még emellett a mitokondriális DNS, tehát ez csak és kizárólag anyai úton keresztül öröklött DNS-ről be lehet bizonyítani, hogy ez valakivel a családon belül örökletes és valamilyen családi kapcsolatot egy zsidó családdal összehoz, akkor mondjuk úgy, hogy nem tudom, hogy mondják ezt szépen magyarul? Circumstantial evidence. Körül közvetett bizonyítékként. Nem önmagában álló bizonyítékként, hanem olyan bizonyítékként, ami a többi információt alátámasztja. Tehát közvetett bizonyítékként elfogadható. De nem önmagában nem bizonyít semmit. Miért? Először is ennek a DNS-nek a hiánya sem bizonyítja egy illetőről, hogy nem zsidó. Miért? Amit már az elején is említettem, a zsidóságba be lehet térni. És abban a pillanatban, hogy valaki a zsidóságba betért, független attól, hogy mennyi DNS-e zsidó és mennyi DNS-e nem zsidó, az illető 100%-ig zsidónak számít. Főleg, hogyha ez egy hölgy. Onnantól kezdve az összes gyermeke, aki születik, akiknek valószínűleg genetikailag semmi köze nincs az askenázi zsidósághoz, de minden gyermek a zsidó vallás szerint 100%-ig zsidónak számít. Éppen ezért a géneknek a hiánya nem bizonyít semmit, és a géneknek a jelenléte is kérdés. A géneknek a jelenléte az már tudna bizonyítani bizonyos dolgokat, de ez csak akkor működik, hogyha egyéb faktorok is részt vesznek a dolgok. És ez ma jelen pillanatban azt hiszem a Jeruzsálemben működő rabbinikus bíróságnak a gyakorlata jelen pillanatban. Rav David Lau, az Izraelának főrabbija,
Görövél.
szintén ezen a véleményben van, hogy az információk, ezek közvetett bizonyítékként elősegíthetik, hogyha valóban egy ilyen kérdéses szituációról beszélünk, de önmagában ezek nehéz dolgok. Viszont hozzáteszem, hogy már vannak kifejezetten olyan intézetek is, olyan intézet, van egy Machon Simanim Izraelben, akinek konkrétan az egyik legfontosabb, legfőbb rabbinikus munkatársa, egy régi kedves tanárom, rabbin Pinchas Gottwald, aki szintén ezzel a témával foglalkoznak. Szóval ennek nagyon-nagyon, nem mondom, hogy a piaca megnőtt, hanem a tudományt egyre inkább használjuk ahhoz, hogy jobban megértsük a dolgokat, és hogy jobban megfelelő módon halachikus döntéseket tudjunk hozni. Ez részévé vált a halacha világának, és igazából ez volt az, nekem a célom volt, hogy megmutassam nektek ebben a négy előadásban, hogy a halacha, a zsidó vallásjog, az bizony egy dinamikus, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktuális valami, ami nem megragad a 8. 9. században, amikor már a talmudi irodalomból kialakult a halacha, hanem bizony ez egy a mai napig is dinamikusan változó, csak az elvek, amik ezt az egész rendszert működtetik, azok nem változnak, és azok, amik a Talmudban fellelhetőek, illetve a zsidó vallás alapjai. Ezek az alapelvek soha nem fognak, az axiómák nem változnak. A tételek, amik az axiómákra épülnek, az bizony, illetve a tételeknek a használata, az bizony kortól és szituációtól is tud függeni, és én ezt személy szerint a mai napig minden egyes új kérdés felmerüléseként rendkívül izgatottan élem meg, hogy milyen fantasztikus, hogy a bölcseink az elmúlt 2000 évben, mióta az ő élmény kodifikálva volt, gyakorlatilag nem tudtak olyat mondani, amit nem tudnánk a mai napra alkalmazni a lehető legmodernebb ismereteinknek a fényében, és a mai napig is aktuális. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok a négy alkalmat keresztül. Elhívtam most a felvételt. De ha bármi kérdésetek van, akkor most van alkalom feltenni.
Én azon gondolkoztam, hogy ugye van a második világháború, és van a Jad Vasem, és sokan elpusztultak, és mondjuk valakinek a nagyszülei ott pusztultak el, és az ő DNS-én megtalálható az, ami bizonyítja, hogy anyai ágon zsidó, akkor a szentet Izraelbe elfogadják?
Hogyha valóban felelhető a DNS, akkor igen, a probléma az hogy aki, nem tudom, nem feltétlenül Yad Vashemről szól a dolog, hanem
Nem azért csak mondani, hogy Jadvesemben van, tudod, hogy felsorol, vagy kik haltak meg minden, de senkinek nincs papírja, nem volt bátmicója, bármicója, semmilyen nem volt, nem járt templomba, és egyszer csak azt hirdeti, hogy ő zsidó akar lenni, és kint szeretne élni Izraelbe.
hát,
Akkor
hogyha tényleg megtalálja azt, hogy mondjam, hogyha tényleg fellel rokonokat, akiknél van is információ. Még egyszer, hogyha van valami információ, tehát mondjuk úgy, hogy odaállsz a Bédinnel, és azt mondod, nekem egy családi hagyományom van, hogy tudom, hogy ezek nekem rokonai, de nincsenek papírjai. És akkor esetleg, ha rokonságot be tudod bizonyítani a mitokondriánál és DNS alapján, úgy, hogy tudod, hogy van ez hogy a rokonság áll, csak papírok nincsenek róla, akkor még egyszer, két faktor van a dologban. Nem csak a DNS, hanem az ismeret, amit átadsz. Mondjuk, nem tudok, egy pár generációval később azt mondanám, hogy itt mi itt vagyunk ketten, én tudom, hogy ő nekem rokonom. És tudom, hogy anyai ágon rokonom, és tudom, hogy Izraelben zsidóként él, viszont, és tudom, hogy nem volt betérés a családban, nálam viszont nincsen semmi bizonyíték. Ekkor lehet, hogy egy genetikai teszt, ami bebizonyítja a kettőnek az anyai oldalon történő
kapcsolatot.
kapcsolatát, lehet, hogy közvetett bizonyítékként elfogadható lenne.
Jó, ez most nem rólam szól, csak
Nem, nem,
maga.
nem, 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 tudom. Nem, de ezek jó kérdések, ezek természetesen teoretikus kérdések.
Igen, mert
Hát,
azért.
hogyha tényleg van DNS minta, ami alapján ezeket össze lehet állítani, akkor én azt gondolom, hogy biztos, hogy van arra lehetőség, hogy ezeket tényleg fel is használ.
A történelem beleszólt sok mindenbe, a hagyományban. Nem baj.
Másodért, igen.
Az urak nem kérdeznek?
Nem, köszönöm szépen, nincs kérdés.
Az urak, az urak már nincs kérdés. Akkor leállítom a felvételt.